hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Kánál Csaba filmügyi kormánybiztossal, a MIPA vezérigazgatójával. Szóba került a beszélgetős első részében a filmes bérmunkák, és azt tudjuk, hogy évek óta komoly bázis a Budapest a külföldi filmes bérmunkának. Én azt olvastam valahogy, hogy London után Budapest a legnépszerűbb forgatási helyszín. Bevételekben ez milyen nagyságrendet jelent?
Ez komoly nagyságrendet jelent. A jelenlegi GDP-nknek 0,15%-a. Ez most már jócskán 100 milliárd forint fölött tart. És ez csak a közvetlen bevétel. A másik irány, ami ebből jön, az a hírértéke a dolognak. Jó pár hollywoodi film sorozatsztár van itt Budapesten, forgat a városban. Ugye például Will Smith, amikor fölmászott ugyan engedély nélkül a Lánchíd tetejére, és körbe videózta a Budapestet, azért nagyon sokat kellett volna fizetnünk a különböző média felületeken. És hát a másik nagy előnye, hogy ugye a produkciók mindig a sztárokat megkérdezik, hogy mi a kedvenc forgatási helyszínük. És hát ezek az adatok is azt mutatják, hogy a sztárok rendszeresen beixelik Budapestet, tehát szeretnek idejárni. Nemrég egy külföldi újság csinált velem egy interjút, és neki mondtam viccesen, hogy ugye 100 éves lenne most Fellini. Biztos manapság elgondolkodna azon, hogy a Dolce Vita című filmét esetleg Budapesten kezd el forgatni.
Hát, és ő nagyon szeretett műterembe forgatni, szinte minden műterembe, még Velencét is műterembe építette meg.
Így van, és hát lassan Budapestnek lesz egy nagyon érdekes életstílusa. Nagyon szeretik ezt az itt forgató stábtagok, művészek.
De ez az itteni filmes infrastruktúra, vagy az itteni szakember gárda adja ezt a pozitívumot?
Ez a kettő, plusz a város hangulata, a város stílusa. Tehát ugye a Dolce Vita az nem csak abból állt, hogy annak idején a Cinecittában, a római filmstúdióban forogtak a nagy hollywoodi produkciók, hanem abból is, hogy élvezték a várost. Természetesen Budapest, tehát Rómával badalság lenne összehasonlítani, de Budapestnek is most már van egy olyan varázsa, egy olyan atmoszférája, hogy ezt nagyon kedvelik.
A másik... Filmes szakembergárda egyébként, bocsássa meg, az adott? Vagy vannak azért hiányok, vagy hiány szakmák filmes területen?
Mivel nagyon dinamikusan fejlődik ez a terület, ezért természetesen vannak. A Nemzeti Filmintézetnek van egy külön igazgatósága, aki az oktatással foglalkozik, és próbálja helyzetbe hozni azokat a képzőhelyeket, akik ezeket a hiány szakmákat jobban fel tudják tölteni. Ugye most ez a helyzet fokozódni fog, mert a Nemzeti Filmintézet a saját magyar filmgyártásban is sokkal folyamatosabb munkát szeretne végezni. Tehát nekünk is sokkal több stúdióra lesz szükségünk, sokkal több világosítóra, most nem mondom végig a különböző szakmai formákat, tehát hogy stábtagokra is szükségünk lesz. A színészek foglalkoztatottsága is nőni fog ezáltal. Tehát elemi érdekünk, hogy a képzéssel szinkronba kerüljünk. Ez olyannyira erős, hogy az itt forgató nagy stúdiók szakemberei, azok állandóan konzultálnak velünk arról, hogy milyen területen milyen szakember hiány van, és ebbe próbáljuk magunkat utolérni. Erre is egy komoly rendszert próbálunk kidolgozni, hogy ezt hogy lehessen fejleszteni. A másik nagyon lényeges dolog, hogy ugye most mondta, hogy London után mi lettünk Európában, most a Brexit miatt most már Európában a legnépszerűbb hely Budapest, hogy új stúdiókat kell építenünk.
Ez a Fóti?
Igen, a Fóti telepen van hely, és mivel egy bejáratott és több előnnyel bíró forgatási helyszín, hiszen nem csak stúdiók vannak ott, hanem egy komoly díszlett város, vagy a legnagyobb forgatási vízi medencéje Európának itt Fóton található. Tehát egy csomó olyan előnnyel tudunk szolgálni, ami máshol nincs. És a legesleginek belenyünk talán az, hogy itt a város közepétől 20-30 percre vannak ezek a stúdiók. Ha Los Angelesben megpróbál autóval egy sztár elérni a forgatási helyszínre, hát 2-3 óra alatt nem ússza meg. De talán ami a legeslegcsábosabb, az pedig az a adó visszatérítés, ami Magyarország esetében 30%. Ez egy nagyon nagy pénz, és ezért nagyon sokan hajlandóak kimozdulni akár Hollywoodból is, hiszen a Magyarországon elköltött produkciós költségeknek 30%-át visszakaphatják, úgyhogy ezt is az előnyök közé kell sorolni. És hát ebben a költésben, amit elmondtam, ez a több mint 100 milliárd, ebben még nincs benne az amit turisztikai jelleggel költenek itt, bevásárolnak, vagy elszórakoznak. Tehát ez is egy jelentős összeget jelent.
Beszéljünk egy kicsit az idei tervekről, mert ugye elhangzott az, hogy 17 milliárd forint az idei mozgóképes költségvetés, vagy a mozgóképes támogatás kerete. A napokban ugye kiírták, ha jól láttam, a televíziós pályázatokat, tehát elindultak a filmgyártási támogatások is. Mik a fő szempontok mondjuk a döntésnél, vagy a döntéshozatalnál?
Ezek a televíziós pályázatok, amik elindultak, hiszen a filmes pályázatok azok folyamatosak. Tehát elindult a dokumentum, a animációs és a kisjátékfilm és kísérleti területeknek a pályáztatás, és nem sokára követi majd ezt a nagy televíziós filmeknek is a pályázata.
Bocsása, meg ilyenkor egyébként forgatókönyvről van szó, tehát egy forgatókönyv vázlattal lehet pályázni, mert azért is kérdezem ezt, mert szokták azt mondani, hogy jó forgatókönyvből is készülhet rossz film, de rossz forgatókönyvből nem igen lesz majd aztán jó film, és ha visszatekintünk a magyar film elmúlt éveire, vagy akár évtizedeire, akkor azért azt láthattuk, hogy a forgatókönyv amolyan neuralgikus pont volt. A rendezők szerették maguk megírni a forgatókönyvüket, ezek voltak ugye a klasszikus szerzői filmek, pedig hát azért tudjuk, hogy egy kiváló rendező sem feltétlenül jó író. De azért Amerikában vannak ugye úgynevezett script doktorok, forgatókönyvfejlesztők, de azért az elmúlt években itthon is bejött ez a forgatókönyv fejlesztés és az erre szolgáló támogatás. Szóval a forgatókönyv mennyire lényeges, vagy mennyire fontos, és egyáltalán a pályázatoknál valóban ennek mentén dőlnek el a dolgok.
A pályázatoknál összetett szempontrendszer van. Természetesen a forgatókönyv fejlesztés az egy nagyon lényeges dolog. Ezt egyébként Andy Vajna vezette be a Nemzeti Film Alapnál.
A forgatókönyv fejlesztés.
Így van, ez egy nagyon komoly döntés volt, ő is érzékelte, hogy a egyik leggyengébb lánceme a magyar filmgyártásnak az a forgatókönyv. És ez tulajdonképpen most ez a szemlélet felfrissült, olyan tekintetben, hogy eddig a fejlesztői brigád a film alapon belül működött. Mi most ezt szeretnénk kibővíteni, és a forgatókönyv fejlesztőknek kiajánlani külsősöket, akik specialistái egy-egy műfajnak. Tehát aki jó gegíró, vagy jó párbeszédeket ír, de akár script doktorszerű munkatársat is. Ez egy elengedhetetlen folyamat, a világon mindenhol nagyon komolyan veszik a forgatókönyvet. Ráadásul most szeretnénk a nagy televíziós műfajokra is kiterjeszteni forgatókönyvfejlesztést, tehát nem csak beadott forgatókönyvek vagy szinopszisok kapcsán indulhatná el egy produkció, hanem ott is számon kérjük azt, hogy legyen jó forgatókönyvi alapja az adott filmnek. Ez még inkább egy nagyon szükséges kérdésre válik a sorozatok kapcsán. A sorozatokban nem lehet hazárdírozni a rossz forgatókönyvvel, mert nagyon sokba kerül, hogyha mondjuk a második résznél kiderül, hogy nem sikerült annyira ez a produkció a forgatókönyvi nehézségei miatt.
De ott is vannak ezek a bizonyos pilot évadok, ami egy kicsit még a próbája a sorozatnak.
Azok is vannak, illetve vannak írószobák, a magyarra lefordítjuk ezt, a Writers Roomok, ahol közösen fejlesztik a forgatókönyveket. Van, aki a storyline-t írja, tehát a magát a történet fejlesztéssel foglalkozik, van, aki a karakterekbe dolgozik bele jobban. Ebbe is van egy nagyon jó lehetőség, én ennek nagyon örülök. Ez a magyar filmszakma eléggé individualista irányjal bírt, mondjuk főleg a 80-as, 90-es években, és hogyha ha jobban összedolgoznak, akár forgatókönyvek kapcsán is az alkotók, akkor egy kicsit objektívabban fogják nézni a többiek alkotásait is, hiszen nekik is közük van hozzá. Tehát én ettől egy szakmai közeledést remélek, hiszen az a közös cél, hogy minél inkább olyan helyzet alakuljon ki a Nemzeti Filmintézet által, hogy minél több lehetőség adódjon, hogy jobb és több mű keletkezhessen. Úgyhogy hogy ez egy fontos szempont számunkra.
Lehetnek, vagy kellenek úgymond tematikus pályázatok is?
Mindenképpen, hiszen azt kell megérteni, hogy filmet nem csak alkotói szándékból lehet készíteni, hanem tulajdonképpen azzal, hogy most a koprodukciók kapcsán ugye a televíziókkal akár szorosabb viszonyba kerülünk, ők kvázi azáltal, hogy egy témával bejönnek, megrendelnek egy témát. Tehát ők ahhoz kérnek segítséget. Vagy egy teljesen másik terület, hogyha vannak olyan évfordulóink, amikre jó lenne felkészülni, ilyen például Petőfi 200. születésnapja, vagy akár az arany...
Ugye három év, ugye?
Igen,
három év
vagy az aranybulla, ami ugye 1222-ben íródott meg. Tehát vannak olyan témák, amivel érdemes foglalkozni, akkor ezeket szeretnénk jelezni és várni pályázatokat ezekre a témákra. Ugyanígy, hogyha olyan történelmi esemény van, aminek mondjuk egy-egy szereplő lényeges, vagy például azt szeretnénk szorgalmazni, hogy több irodalmi alkotás kerüljön filmre, akkor azt mondhatjuk, hogy kérünk most speciálisan kortárs irodalmi műveket, vagy pedig a 20. század elejének a adaptációit szeretnénk bekérni. Ez azért nagyon lényeges, mert színesíteni a palettát. Ugye a szerzői filmek mellett más témák is előkerülnének, és hát más műfajok is, hiszen ahogy beszéltünk erről, mondjuk a animáció az egy nagyon érdekes és nagyon jól futó dolog a világban. Nagyon tehetséges alkotóink vannak, akik nem tudták ezt a tehetséget úgy kihasználni, ahogy kellene. Nagyon sokuk inkább a bérmunkában fejti ezt ki, pedig alkotóként is zseniális dolgokat tudnak.
Említette az imént a történelmi filmet, még térjünk vissza talán egy gondolat erejéig erre, hiszen rendre előkerült ez a kérdés az elmúlt években, úgy feltéve a kérdés, hogy miért nem készülnek filmek, vagy miért nem készült több film magyar történelem sorsfordító eseményeiről, nagy korszakairól, vagy jeles alakjairól. Aztán például, amikor készült volna, ugye legutóbb volt egy nagy filmterv, egy igen nagy költségvetésű filmterv, a Nándorfehérvári diadalról, Hunyadiról, ugye utolsó bástya lett volna a film címe, hát az is elbukott, és még a rendező is messzire futott a forgatókönyvtől, szóval kellenek, lesznek ilyen nagyszabású történelmi filmek?
Ugye ennek meg kell a lehetőségét teremteni. Nem biztos, hogy egyből nagyszabásúval, hanem a történelmünkkel foglalkozni kell, ez nem kérdéses. Egyébként is most már viccesen azt szoktam mondani az újságíróknak, hogy minden film történelmi film, hiszen mire moziba vagy a televízióba kerül, már elmúlt egy év, tehát már egy történelmi távlatunk van. De a viccet félretéve, rengeteg adósságunk van a történelmünk kapcsán. És ugye a műsor első felében beszélgettünk a koprodukciókról, együttműködésekről, akár Közép-Európában is, de szorosan értve Magyarországot is. Rengeteg olyan sorsforduló nincs feldolgozva, amit be kell mutatnunk. Nagyon érdekes például, hogy az amerikai filmipar erre mennyi energiát fordított, hiszen Pearl Harbortól kezdve a partraszálláson át a polgárháborúig, tehát szinte minden történelmi vagy vietnámi háború hány feldolgozást ért meg. Feldolgoztak, foglalkoztak ezzel. Ez nagyon fontos a társadalom számára is, mert föl tud dolgozni egy csomó traumát. Ugye ez a mondjuk a kataklizma oldala. Tehát ha mi elkezdünk abba belegondolni, hogy jó pár történelmi eseményünk nincs meg filmen. Tehát mondjuk az első világháborúról nem nagyon tudunk olyan komoly filmalkotást.
De az 50-es évek, vagy 1956, az nagyon sok film háttereként szolgált, vagy tematikája volt.
Háttereként, ugye azok is főleg inkább a szocializmusba készültek, és próbáltak kimondani dolgokat, amit nem lehetett az életben kimondani, de most megvan arra a lehetőség, hogy ezeket akár lelki családi sebeket is ápoljuk, és beszélgessünk ezekről a témákról.
Akkor, ha jól értem, akkor itt nem az elképzelés nem az, hogy nagy történelmi tablók, filmes tablók szülessenek, hanem ugyanúgy személyes sorsok, élethelyzetek, hát mondjuk ki sztorik, csak történelmi közegben.
Igen, ezt nem is értem, hogy miért gondoltak egyből történelmi tablókra, hiszen ha megnézzük ezeket az amerikai filmeket, már jókat ezek közül, egyik sem tabló, hanem személyes sorsokon keresztül mutat be történelmi folyamatokat, akár sikereket is, tehát mert azokat is meg kell mutatni, és hát erősíti az identitásunkat. Erre nagyon nagy szükség van, főleg a korunkban, és még egyszer mondom, segít földolgozni egy pár olyan, akár családi traumát is, amit a elmúlt évszázad okozott.
És ebben mondjuk a közelmúlt, vagy akár a közvetlen közelmúltunk történelme, története is beletartozhat, akár élő, jelenleg is velünk élő személyeket is filmre véve. Ugye az angol és az amerikai filmkészítők azért meglehetősen bátran nyúlnak ilyen témájú filmekhez is, például készült több alkotás is a Brexitről, vagy most például fut egy remek sorozat, a Korona című, ami Erzsébet királynőről szól, de hát az emlegetett Paolo Sorrentino is csinált egy remek filmet Berlusconiról. Tehát ennek is lehet terepe, vagy helye a magyarországi filmgyártásban?
Én szerintem van is, de ebben már üdes színfoltok vannak. Most volt egy hete egy dokumentumfilm elfogadás, ami például a 89-es határnyitást hozta párhuzamba a berlini fal lerombolásával. Egy nagyon tehetséges alkotás, nagyon sok mindenkinek a figyelmébe fogom ajánlani, amikor bemutatják, mert azt meséli el, hogy két határőr személyiségén keresztül, hogy milyen volt megélni nekik ezt a nagy történelmi pillanatot. A két határőr egyébként nagyon hasonlít egymásra, egy német meg egy magyar, és hát gyakorlatilag ők a történelmi fősodrába annyit tettek, hogy kinyitották a határt ott kelet és nyugat Berlinben, illetve itt Ausztria és Magyarország között. Olyan érdekesen és annyira jól van elmesélve ez a történet, hogy a fiatalokat is meg tudja fogni, mert ez a dokumentum és történelmi sztori, ez majdnem a játékfilmekhez hasonló izgalommal van elmesélve, és hát tulajdonképpen katartikussá válik, olyan események is vannak benne, és ezen keresztül sokkal jobban meg lehet érteni egy történelmi folyamatot.
Február végén magyar mozgókép szemle, és hát hogyha most az elnevezést hozzuk csak példaként, akkor ugye most már nem játékfilm szemle, vagy filmszemle, mint régen, vagy korábban. Ez azt is jelzi, hogy szélesebb lesz a mezőny? Tehát itt is valóban mozgóképes mezőny lesz, egy teljes mozgóképes platform?
Igen, ez ugye a Nemzeti Filmintézet első mozgókép szemléje, tehát azért a filmről áttértünk erre a kifejezésre, hiszen nem csak a mozi forgalmazásra szánt alkotások lesznek bemutatva, hanem a televíziós platformra készülők is. Érdekes lesz még az is, hogy kísérleti jelleggel a kis műfajokból egy jó pár letölthető formátumban lesz bemutatva. A mozi filmek és a nagy televíziós filmek azok mozikban kerülnek vetítésre, a többieket pedig meg lehet nézni akár otthonról is számítógépen.
A nyitófilm Szabó István zárójelentés című filmje lesz, illetve Szabó Istvánt életműdíjjal tervezik jutalmazni, és ez a napokban hát meglehetősen éles polémiát kavart a hazai sajtóban, mert hogy Szabó István 1957 és 1963 között Képessy Endre fedőnéven jelentéseket írt a belső elhárításnak, többek között például Jancsó Miklósról vagy Töröcsik Mariról is. Hát ez is a közelmúltunk történelme, visszautalva az imént elhangzottakra. Lesz életműdíja Szabó Istvánnak?
Ezt kicsit félreértelmezik ezt az életműdíjt kérdés, mert ez egy szakmai díj. Ezt a szakmai díjat a Magyar Filmakadémia elnöksége nem csak Szabó Istvánnak adja, hanem öt kiváló filmes alkotó színész lesz kitüntetve ezzel, és ez nem az életéről szól, hanem csak a szakmai munkásságáról. A Magyar Filmakadémia a legszélesebb szakmai szervezet, tehát itt nem csak filmrendezők, írók, hanem tulajdonképpen a filmes szakmának minden dolgozója tag lehet, és hát ők így döntöttek, hogy idén többek közt Szabó István is megkapja ezt, aki egyébként az élet művével, hiszen Oscar-díjas, vagy akár a nemzet művésze, tulajdonképpen szakmailag indokoltá teszi, hogy ez a díjat megkapja. A személyes morális aspektusai Szabó István életének, azokkal meg tulajdonképpen neki személyesen van dolga. Én azt hiszem, hogy a lelkiismeretével saját magának kell mindenkinek elszámolnia.
Maradt még néhány percünk, és azért beszéljünk akkor a műpáról, bár hát ez nagyon kevés a műpára, de ígérem, hogy majd legközelebb itt folytatjuk, de azért azt mindenképpen meg kell említeni, hogy idén ünnepli fennállásának 15. évét a műpa, márciusban lesz az évforduló. Mire készülnek? Mivel ünnepelnek?
Ezt a évfordulót tulajdonképpen már egész évben ünnepeljük, hiszen olyan programjaink voltak, amik reményünk szerint örömet okoznak mindenkinek. Maga az ünneplés 14-én márciusban lesz 15 éves a műpa. Ott fog történni, főleg a televízión keresztül lehet ezt majd megnézni, hiszen meghívunk mindenkit, aki részt vett az elmúlt 15 évünkben, és aki el tud jönni. És hát tulajdonképpen azt próbáltuk ezzel bemutatni, hogy az elmúlt 15 év az milyen fantasztikus együttműködés volt a művészekkel, és milyen fantasztikus együttműködés a közönségünkkel. Emellett fölkértünk tulajdonképpen világhírű művészeket is, hogy írjanak nekünk darabokat. Úgyhogy pár nappal a szülinap után Csík Korának lesz egy koncertje, aki dedikáltan a műpa számára ír egy 20 perces kompozíciót. Ez is...
És ő is fogja előadni.
Ő is fogja előadni, igen, a saját koncertjén. Ez a 15 év azért mindenképpen a magyar kultúrának egy gyönyörű időszaka, hiszen amikor létrejött a MIPA, akkor senki nem gondolta, hogy milyen felhajtó erővel segíti majd a magyar előadókat, a magyar alkotásokat, és hogy milyen a segítséget nyújt, hogy integrálódjanak ezek nemzetközi szinten. Hiszen az elejétől fogva az egy komoly szempont volt számunkra, hogy a magyar művészeket is helyzetbe hozzuk. Nem csak az volt szempont, hogy külföldi világhírességek, együttesek, előadók érkezzenek Magyarországra, hanem az is, hogy felfedezzük a saját tehetségeinket. Sőt, ezen keresztül, hogyha mondjuk van egy együttműködés, akár egy opera produkcióban épp... Tegnap volt egy nagyon nagy sikerű opera bemutatónk, illetve már a második előadása Berlini alvajárók című operájának, ahol világhírű olasz karmester, énekesek és magyar művészek közösen léptek fel. És ilyenkor mindig annyira érdekes, hogy a nézők megjegyzik, hogy nem is gondoltam, hogy ennyire jó ez és ez az énekes, vagy milyen jól játszott, milyen jó hangja van.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Kál Csaba filmügyi kormánybiztos, a MIPA vezérigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.